Irodalmi család narratívák pedagógiai megközelítésben. Dr. Molnár Krisztina, tanszékvezető főiskolai tanár előadása.
Hogyha megrendeznék minden idők prózairodalmának versenyét, abból a szempontból, hogy melyik az a szöveg, amely lényegében mindent elmond a családügyéről, férfi és nő kapcsolatáról, a párválasztástól kezdve, a házastársak közötti kríziseken át, a családi életciklusokban megjelenő témákról, problémákról, a szerelemről, amely vagy felszámolja az emberi személyiségben rejlő erőforrásokat, vagy pedig felékesíti az emberi személyiséget, akkor ez kétség kívül Tolsztojnak lenne az Anna Karenina című regénye. A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az. Sokat idézett kezdő mondata ez a regénynek, és úgy gondolom, hogy nem csak azt reprezentálja ez az idézet, hogy az irodalom milyen nagy érdeklődéssel fordul a család ügye irányába, hanem azt is, hogy az irodalmi alkotások nagyon precízen dolgozzák fel a család boldogtalanságának, a családban megmutatkozó problémáknak a rejtélyeit, titkait, megnyilatkozásait, lényegében a kezdetektől napjainkig, tehát a mitikus szövegektől egészen a kortárs irodalomig. Én azonban a mai napon nem irodalomtörténészi mivoltomban, hanem neveléskutató mivoltomban szeretnék megszólalni, és azt szeretném bizonyítani, hogy az irodalmi családnarratívák elemzése nagyon komoly mondani valót, üzenetet képez a neveléstudomány és a gyakorló pedagógia számára is. A családról való tudásunknak a forrása, ha nagyon röviden kell összefoglalni, akkor lényegében a saját tapasztalati struktúrából származik, amelyet elbeszélt szövegeknek a tapasztalata egészít ki. Mindannyian tudjuk, akik foglalkozunk neveléssel, családpszichológiával, családterápiával, hogy a saját tapasztalati struktúra rendkívül széles körű. Tehát amennyire igaz az, hogy sok ember számára a család jelenti valóban az egész életére való erőforrást, annyira igaz az is, hogy sok ember élete rámegy arra, hogy feldolgozza azokat a traumákat, amelyeket a családja jelentett számára. Ugyanez igaz arra, hogy az elbeszélt történetekben ezek a vonatkozások megjelennek. Az elbeszélt történeteink státusza alapvetően a mi kultúránkban három lehet. Ugye ide tartoznak a tudományos szövegek, amelyek ugye az igazságról, a valóságról való referálás rangját vívták ki maguknak a felvilágosodás kora óta. Másrészt ide tartoznak azok a mindennapi szövegélményeink, amelyek valójában mindannyiunknak meglehetnek, tehát kezdve a családi rendezvényeken elbeszélt történetekről, őseinkről, családtagjainkról, családi eseményeinkről, a közéleti szöveg, tehát akár azok a közéleti, illetve nyilvánosság előtt zajló narratívák, amelyek szintén körbeülelik a mindennapi életünket, illetve a média hatások, ugye, amelyek korunkban különösen nagy erővel bírnak. És harmadrészt az elbeszélt szövegek a narratívák körébe tartoznak a művészeti szövegek, és ezen belül ugye megkülönböztethetjük az úgymond magas művészeteket, klasszikus szövegeket, illetve a populáris karaktert is. Én nagyon fontosnak tartom mindkét szakmán vonatkozásában, hogy nem csak a klasszikus regiszterben kell tájékozódnunk, hanem azokban a legszélesebb körű szövegekben, amelyek a mindennapi ember életét befolyásolják. Mindent összevetve azt el lehet mondani, hogy a családról való tudásunkat ezek a szövegek nem csak személyes értelemben befolyásolják, hanem a kulturális áthagyományozódás tekintetében is, hiszen a mi kultúránkban a generációk közötti tudás átadás az narratívákon keresztül történik. De miköze van ehhez a pedagógiának, azon túl természetesen, hogy az áthagyományozódás az pedagógiai erőtérrel is bír. Az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy nem csak a neveléstudomány fordul egy ideje érdeklődéssel az irodalom világa iránt, hanem ugye az első tudomány, ami nagyon komoly eredményeket ért már el, az a pszichológia tudománya. Külön szeretném meghatározni, hogy a pszichoanalitikus iskola nagyon komoly elemzésgyakorlattal bír, és a 20. századtól mindmáig nagyon érdekes elemzések születnek az iskolai, vagy pedagógiai, vagy tanár tárgyú regények vonatkozásában is, illetve hát van olyan pszichológiai irányzat, ugye narratív pszichológia, amely amelynek a gondolatköre, koncepciója összefügg az irodalommal, hiszen az elbeszélt szövegekből von le következtetéseket, nyilván nem pedagógiai vagy esztétikai vonatkozásban, hanem elsősorban ugye terápiás céllal, ugye történet elbeszélésének technikája felől. De mi különbözteti meg a neveléstudományt más tudományoktól? Ugye az, hogy a neveléstudomány azt feltételezi, hogy leírhatók azok a törvényszerűségek, azok a lényeges tényezők, amelyek egy személyiség fejlesztése során fönnállnak, illetve azok a normák, eszmények is, amelyek jegyében szerveződik ez a folyamat. Tehát ebből fakadóan a neveléstudományi interpretációja az irodalmi szövegeknek általában két merítésben történik. Az egyik, hogy neveléstörténeti funkcióval, kordokumentumként dolgozhatunk föl irodalmi szövegeket, például az iskola, a tanár szerepének a társadalmi változásairól, vagy valamilyen pedagógiai irányzatnak a megjelenéséről egy-egy regényszövegben, illetve alkalmat adhatnak ezek a szövegek arra is, hogy olyan pedagógiai helyzeteket elemezzünk, mint például az iskolai gyermekcsoportoknak a sajátosságai, egy közösségen belüli konfliktusok, vagy pedig a pedagógiai hivatásnak a morális, esetleg pszichológiai konfliktusai, dilemmái. De hogyan is kezdődött el az irodalmi szövegeknek a neveléstudományi kutatása? Hogyha vetünk egy pillantást arra, hogy milyen gazdag a kutatási kör csak a magyarországi szakirodalmat tekintetbe véve, a témabibliográfia mentén, akkor láthatjuk azt, hogy a DIA második pontjában összefoglalt szempontok szerint négy fő kutatási irány különíthető el. Egyrészt van már elemzés gyakorlat arra nézvést, hogy egy-egy író pedagógiai nézeteit összefoglalja egy neveléstudományi megközelítés. Másrészt jellemző az a gyakorlat, amely egy-egy kor irodalmának a pedagógiai elemeit akarja feltérképezni irodalmi szövegeken keresztül. Harmadrészt elemzés gyakorlatba került az elemzés gyakorlatban egy-egy műnek a pedagógiai elemzése. Ezek általában olyan kultikus regények, amelyek nagyon sok ember számára jelentik a hétköznapi pedagógiai rendszer alakításául szolgáló befogadási élményt. És végül a negyedik kutatási irány az egy-egy pedagógiai téma alapján való vizsgálat. De ezt megelőzően hagy mutassak rá arra is, hogy az irodalom és a pedagógia kapcsolata milyen sokrétű. Ugye egyrészt azt meghatározhatjuk, hogy az irodalom történet kezdeteitől a gyönyörködtetés és más funkciók mellett a tanítás az irodalmi célzatként meghatározható, sőt vannak olyan irodalmi műfajok, amelyek kimondottan ebből a célból is születnek meg, vagy jelentősen képviselik ezt a funkciót. Ezek pláne olyan irodalmi szövegek, amelyek a nevelésben, iskoláztatásban domináns szerepet játszanak. Másrészt azt mindenképpen meghatározhatjuk, hogy a szépirodalom konstans része a nevelési folyamatnak, nem csak az iskolai intézményes folyamatnak, vagy akár a családi nevelésnek, hanem a pedagógus képzésnek is, és az élethosszig tartó személyiségfejlődésnek, önművelésnek, önnevelésnek, de ugye kiszélesült az elmúlt évtizedben az irodalom terápiás hatásrendszerére épülő elemzés gyakorlat is, ugye az irodalom terápia elméletének és módszertanának létrejött a keretében. Harmadrészt mindenképpen kimondhatjuk, hogy az, amit olvasunk, akár a saját örömünkre, mindenképpen hat arra, hogy hogyan gondolkodunk a nevelésről, de ami ennél is fontosabb, hogy kiváltképpen a 20. század eleje óta, bár már a 19. századi nyomok felől is megállapítható, hogy a szépirodalom nagyon komoly érdeklődéssel fordul a pedagógiai téma irányába, tehát olyan tradíciók jönnek létre, mint az iskolaábrázolásnak, a tanárdiák viszonynak az ábrázolása, vagy pedig a személyiségfejlődésnek többnyire a mesei minták nyomán történő bemutatása. Ez olyannyira igaz, hogy a 20. században műfaji differenciálódás következik be, és létrejönnek olyan típusok vagy műfajvariánsok, amelyek kifejezetten pedagógiai műfajnak nevezhetők. Ilyen a fejlődés regény, a nevelési regény, a beavatás regény, a pedagógiai regény, az ifjúsági regény, az iskola regény, a tanár regény és a kamasz regény. az irodalomtudományi reflexió is komolyan fordul ezek irányába, tehát nem csak azt lehet mondani, a téma bibliográfia felé lapozok megint, hogy a neveléstudományi kutatók vizsgálják az irodalmi szövegeket, hanem annak is van már egy gyakorlata, hogy irodalomtörténészek vizsgálják pedagógiai elemek felől az adott szöveget. Ide tartozik például a tanár szerepének a vizsgálata, ugye több doktori disszertáció született az elmúlt időszakban is, például a nyugatkorának tanártípusaira vonatkozóan, ez egy összehasonlító vizsgálatoknak a sora, amire utalok most éppen. Az biztos, hogy a pedagógiai témák a 20. századtól felértékelődnek, nyilvánvalóan azért, mert az iskoláztatás minden ember számára alapvető életeseményé válik, vagy például azért, mert az író értelmiség nagy része tanár szerepet is vállal élete valamely szakaszában, tehát nyilván inspirációs forrás meríthetnek ezekből a tapasztalatokból. És az is tény, hogy a neveléstudomány a 90-es évektől nem csak az irodalmat, hanem más művészeti alkotásokat is komolyan bevonja a vizsgálódásai körébe. Ugye ide tartozik a neveléstörténet vonatkozásában a képzőművészetnek az elemzése, illetve a filmművészet alkotásainak bevonása, hiszen a filmművészet akár a magasabb művészkategóriájú filmek, akár a populárisabb alkotások előszeretettel választják újra és újra, például az iskolát közekként. De a család felé fordulva szeretném bemutatni, hogy a család, mint irodalmi téma, hogyan merül föl az irodalomban, milyen tipizálásra adhat lehetőséget, és hova jutottunk el így a 21. század beköszöntére. Ami a családtematika változatait jelenti az irodalomban, az biztos, hogy az irodalom történet kezdeteitől, hogyha nézzük akár a Szentírástnak a történeteit, vagy nézzük a mítoszok, mesék világát, illetve ugye az antik, de majd a reneszánsz drámákat is, azt lehet mondani, hogy az egyén nincs ábrázolva önálló személyiségként, hiszen a személyiségnek az a fogalma, amivel a 19. század óta dolgozik a művészeti ábrázolás, illetve általában az emberi életünk ugye individuális alapokra helyeződik ez időtájt, nem érhető tettem. Tehát az ember természetszerűleg a család része, és hogyha csak a minden idők legismertebb drámájára, a Rómeó és Júliára gondolunk, ugye szívesen olvassuk azt egy szerelmes pár történeteként, de nem igaz ez. Ez két család története, és ugye már az elejétől a végéig, és a zárszóban is, ugye családügy emelődik ki, nem pedig a személyiségeknek az ügye. Ez természetesen összefügg a társadalmi ember képen, vagy szóval az emberi életvilágon túl azzal is, hogy ezek sokszor jelképes ábrázolások, ahol az adott szereplő nem önmagát, mint individumot képviseli, hanem valamilyen minőséget képvisel az irodalmi művön belül. A változás a 19.-20. században következik be, amikor a magánélet, mint téma megszületik, általában a magánélet és az individuális élet kivívja magának azt a rangot, hogy irodalmi témává válhasson, és ugye meg is jelenik a polgári regénynek a típusa, de egyben a polgári drámának a fogalma is. Ugye a dráma nem tartozik ilyen értelemben az irodalmi művek közé, de ugye a polgári drámákra pont az a jellemző, hogy írott szövegként is nagyon izgalmasak. Ugye például Ibsen Vadkacsája, ami szintén egy nagyon komoly család történetként is elemezhető, tartozik ide. Az biztos, hogy ennek mentén két következtetés rögtön leírható, hogy itt már az egyén és a család viszonya kerül az érdeklődés középpontjába, akár úgy is, mint az egyén konfliktusa a családdal, vagy az egyén szerepe a családból elindulva. A másik pedig, amit talán nem haragszanak a férfi kollégák, hogy hangsúlyozok, hogy a nő szerepe nagyon dominánssá válik, és ugye a 19. századi irodalom eleve nagyon foglalkoztatja a 19. századi irodalmat a nőnek az alakja, tehát a már idézett Annak Kareninától kezdve a Bovárinén át Rebecca Sharp történeteig a Hiúság vásárában, vagy pedig minden idők egyik legizgalmasabb nő alakja, Jane Eyre figurája. Tehát a nő szerepe, vagy üvöltő szerekben ugye Catherine Earnshaw-nak az alakja, de ezek nagy része ugye családregény, tehát felmerül az a kérdés is, hogy a nő szerepe a családban, a nő közérzete a családban, ugye mint téma, szintén ekkor születik meg. A 20. századtól a családregény önálló műfaj típussá válik az irodalomban. Itt már ugye a család nem kontextuális elem, hanem maga is főhőse a regénynek. Igazság szerint az irodalom elmélet két családregény típust különböztet meg. Az egyik a családregény, amelyben horizontális értelemben történő bemutatásra a család, tehát a nem feltétlenül fejlődési ívben. A másik pedig ugye a család történeti regény, amely a nemzedékek egymáshoz való viszonyát fogalmazza meg, és általában hanyatlás történetként jeleníti meg ugye ennek az alapmintája Thomas Mann Buddenbrookház című regénye. Az biztos, hogy a családregény mindig nagy epikai struktúrára épül, és hogyha a világirodalmi klasszikusok mellett a magyar irodalomban való megjelenést is keressük, akkor ugye az első ilyen család típusú regény Fáy Andrásnak a Bérteki házai a 19. század elején, és a másik ilyen nagy reprezentáns ez Illahi Lajosnak a Dukai család története a 20. század elején, de az biztos, hogy mind a két esetben a család témája a társadalmi regény műfajával fonódik össze. A 20. század második felében gyengül a családregény reprezentációja az irodalomban, a kortárs irodalomban azonban erősödik, és meg fogom mutatni a következő dián, hogy mik azok a témák, amelyek felé a jelenkori prózaírók előszeretettel fordulnak. Felmerül mind irodalmi, mind pedagógiai szempontból a családtörténetek tipizálásának a lehetősége, tehát hogy lehet-e valamiféle típusokat, toposzokat, motivumokat rendszerezni a családregényeken, családnarratívákon belül. Általában három elemzési szempontból szokták felállítani az egyes csoportokat. Az egyik regényelméleti elbeszélés technikai nézőpont, amely szerint létezik a klasszikus realista családregény, amely a családról úgy gondolkodik, mint egyfajta világmodellről, tehát hogy a család a társadalmi és az univerzális rendnek a szimbóluma, és a családban bekövetkező változások modellálják a világ kaotikussá válásának a folyamatát. Tehát például, hogyha az Annak Kareninát megnézzük, ugye a második mondat, az általam is idézett motto után az az, ugye, hogy házasságtörés történik az egyik családban, és minden összeomlik ennek mentén. Na most a posztmodern családregény ugye szembe megy ezzel az ábrázolással, és azt mondja, hogy ilyenfajta világkonstrukciót már nem lehet felállítani, hanem sokkal inkább csak nyomokban lehet feltérképezni egy családnak a történetét, nem pedig nagy történetként, ugye nagy elbeszélésként lehet felvázolni. Ugye klasszikus realista családregény a sokak által nagyon szeretett Szabó Magdának a régi módi története, hiszen ott az írónő dokumentarista módszerekkel, tehát a klasszikus realista regények mintájára mindenkinek a sorsát előkeresi a múltból, és nem csak ugye egy kronológiát alkot, hanem feltérképezi ugye a Kelet-Magyarország akkori világát, ugye több nemzedéken át. A posztmodern családregényre jellemző ugye a 20. század nagy klasszikusa Eszterházy Péternek a munkája, a Harmónia Célestis, illetve annak a folytatással javított kiadás, ugye amely apa történetek körébe tartozik, de a napjainkban igen kedvelt Grecsó Krisztián, ugye aki még a fiatal nemzedékhez tartozik, ugye a Jelmez Bál című regénye, családregény mozaikjai. Tehát ez a mozaik szó remekül metaforizálja azt, hogy nincsenek már egészen biztosan bekövetkező mitikus karakterű történetek, hanem csak nyomokban lép elénk a családunk múltba vesző története. Egy másik elemzési szempont lehet a történet ábrázolása felüli csoportosítás, amelyek szerint beszélhetünk hanyatlás történetről, amikor a nemzedékek között ugye valamiféle értékvesztés következik be, ugye a Thomas Mann említett klasszikusa is ide tartozik, de például William Faulkner ugye a Nagy Dél, a Déli Társadalom írójának a Hang és a Téboly című regénye is ebbe a sorba illeszkedik, és szintén fölveti azt, hogy a Nagy Déli család kifosztódása, elgyengülése mennyire kifejezi a déli társadalomnak is a hanyatlását a századok során. De vannak fejlődéstörténetek, tehát amikor a történetnek a toposza alapvetően valamilyen értékbővülést mutat, ugye ide tartozik például Jókai Mórnak az Egy Magyar Nábob Kárpáti Zoltán regény folyama, illetve vannak más olyan regények is, amelyek fejlődés kérdésről adnak számot, és egyben érintkeznek a mitikus történetmondásnak a hagyományával. Ide tartozik szintén nagyon sok a kedvence, ugye Márqueznek a 100 év magány című regénye, ahol ugye az ősök, a egyre feljebb lévő generációk bemutatása már-már egy ilyen misztikus ködbe vész, de ugyancsak népszerű André Brinknek a Homokba írt történet című regénye, ahol szintén azzal találkozhatunk, hogy egy ilyen mítikus múlt homályából származik ugye a család. És végül a harmadik ilyen elgondolás az elbeszélő pozíciói felüli megkülönböztetés, amelyek szerint a dokumentarista regény, tehát egy felnőtt tekint vissza, vagy kutatja fel, ugye Szabó Magda nyomozás szót alkalmazza, tehát nyomozza ki a családja történetét. A másik megközelítés, ugye amikor egy gyermeki nézőpontból kerül bemutatásra a család milliője, ugye nem csak a Salingernek a Zaphegyezője tartozik ide, ami szintén egy kultuszregény, és egy nagyon érdekes posztmodern fricska a családregény világán, hanem például Nádas Péternek az Egy családregény vége című alkotása is reprezentánsa ebből a szempontból. De mit kaphat a neveléstudomány ezeknek a regényeknek az elemzéséből, túl azon, hogy nagyon sok szempontra rávilágíthat ugye a családtagok közötti viszonyoktól kezdve ugye a gyermekek világán, tehát a gyermekkor történeti megközelítésen keresztül akár a családot mozgató erővonalaknak a feltárásáig. Összefoglaltam néhány gondolatot ezzel kapcsolatban. Ugye, amire már utaltam, a regények sokszor ábrázolják úgy a családot, hogy a család a társadalmi rendnek és a világrendnek a modellje, tehát a családban bekövetkező törés ugye összetöri mindenkinek az életét. Ugye ennek a jelenkori családváltozatokra rámutató példája, ugye 2 éve jelent meg Rakowski Zsuzsának a Kifordított családregény című műve, amely pont azt mutatja be, hogy egy 21. századi útkeresésben hogyan jelenik meg egy család élete. Egy nagyon fontos elbeszélői pozíció és egy üzenet a neveléstudomány számára is, hogy a családtörténet megírása az identitás keresésének és az önmegértés folyamatának a módja. Tehát senki nem kerülheti meg a saját élettörténete vagy a saját személyiségének a keresése mentén a családjával való szembesülést. Itt szeretnék utalni arra, ugye ami a 6. pontban kerül megfogalmazásra, hogy a kortárs irodalom ezen a kontextuson belül leginkább a traumatörténet felé mozdult el. Tehát, hogy az egyéni élet problémáinak a feltárása a családi traumákon keresztül érthető meg. Ugyancsak tavaly előtt jelent meg például Szentmártoni Jánosnak a Szomjúság című regénye, amely arra épül, hogy egy házaspár nehézségeinek, kapcsolati alakulásainak a nyomait, mintáit keresi meg ugye a történet a felmenők sorsában. Egy nagyon izgalmas megközelítés a kortárs irodalomban, amikor tér és emlékezet fonódik össze, ugye erre példa lehet Bíró Péternek a Hazafelé című regénye, amelynek során ugye egy haláleset mentén a családi ház eladására kerül sor, és a főhős, vagy hát az elbeszélő, ugye ahogy visszautazik a szülő falujába, és eladni kívánja a házat, vázolja föl a családnak, mint időbeli történetnek a térben való elhelyezését. Nagyon izgalmas téma, amit az irodalom újra és újra felvet, hogy nem is ismerjük a családunkat igazán. A családtagjaink sokszor titokzatosak maradnak számunkra, és az őseinket tényleg fel kell kutatni, nem tudjuk igazán, hogy honnan származunk, és ugye az irodalmi műnek ezt a feszültségét, izgalmát, ez a titkok felidézése adja meg. Szinte kísérteties az, ahogyan egyes történetek a transzgenerációs transzmissziót ábrázolják, tehát a nemzedékeken át örökölt traumák jegyeit meg tudják mutatni. Ugye már 19. századi vonásai is vannak ennek, hiszen az üvöltő szelek, ami szintén nem egy szerelmi történet csak, hanem egy család történet, ugye azt mutatja be, hogy az érzelmeknek a finomodása hogyan következik be a nemzedékek között. Egy nagyon izgalmas megközelítési mód a nagyszülők szerepének a kiemelése a családregényekbe. A nagyszülő mindig úgy jelenik meg, vagy legalábbis a legtöbbször, mint az értékek áthagyományozója, mint a nagymesélő, aki beavatja a családi titkokba, a családi élménybe ugye az unokát. Tehát az unoka és a nagyszülő kapcsolata mindig nagyon kiemelte a családi regényekbe. Rendkívül izgalmas megközelítés a női és a férfi minőség viszonya. Ugye, ha például megnézzük az egyik klasszikusunkat, a Kőszívű ember fiait, ami szintén nem csak történelmi regény, hanem egyben ugye családregény, de egyben férfinői regény, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen a férfi által reprezentált és áthagyományozott rend elleni lázadás szövi meg a regénynek a történetét. Ugye Baradlainé szembe megy azzal a hagyatékkal, amelyet a férje ugye ráhagy. Ilyen értelemben ugye a 19. század a nőt alapvetően forradalmi tényezőként, a világot változtató tényezőként ábrázolja, de a 20. században ugye Závoda Pálnak a kultuszregénye, Jadwiga Párnája nem különben érdekesen ábrázolja a kettőt, hiszen ugye az Ondrisnak az elbeszélőjének a naplójába ugye Jadwiga beleír, tehát itt a férfi által írt történelem és a nő által írt történelem érdekes kettőssége, nagyon közkedvelt irodalmi téma. Vannak olyan családregények, amely az anya figurája köré szerveződnek, ugye, ilyen például Eszterházy Péternek a Szívsegédigéi című munkája, és vannak olyanok is, amelyek az apa figurája köré szerveződnek, mint Lengyel Péter Cseréptörés című munkája. És ugyancsak női szempontból, ugye a 20. század második felétől domináns elemmé vált a családregény, mint női regény, tehát a női nemzedékek tudás átadása, a női titkoknak a továbbadása, amely több regényben, akár populárisabb regiszterben, mint mondjuk Anita Diamondnak a Vörös Sátor című regénye megfigyelhető. A gondolataimat Balassa Péter, Nádas Péterről szóló monográfiájának egyik idézetével szeretném zárni. A családregény, mint életrajzi családtörténeti forma, közismerten egy műfajt jelöl a 19. század eleje óta, szorosan összefonódva a nevelődés, önépítés, művelődés és önkiképződés téroszának német kultúrába ágyazott klasszikus polgári étoszával, ember és történet felfogásával. Hogyha egy mondatban kellene az európai kultúra lényegét meghatározni, akkor az a mondat az lenne, hogy az európai kultúra az a kultúra, ami hisz abban, hogy az emberi személyiség a nevelés által, a művelődés által bontakoztatható ki, és nem véletlen, hogy amikor ez a pedagógiai alapmozzanat megjelenik a kultúránkban, akkor születik meg a családi regény. Azért, mert minden a családban kezdődik.
Dr. Molnár Krisztina tanszékvezető főiskolai tanár előadását hallották, amely a 7. keresztény nevelés tudományi konferencián hangzott el májusban.
Hírek.